Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Azt hiszem, hogy nem illik megkérdeznem, hogy ki az, aki fáradt, vagy ki az, aki aludt eleget. Kitalálom, egy órával kevesebbet aludtatok, igaz? Valaki nem, valaki meg többel, mint egyel. Amennyit szoktunk. Én nem árulom el nektek, hogy hány óra alvás után vagyok. De cserébe azt ígérem nektek, hogy most nem csak az időt, hanem egy egész korszakot, vagy több korszakot is szeretném visszatekerni az órát, és meghívlak benneteket egy másik országba, egy látomáson keresztül. Izgalmasan hangzik? Na hát akkor pörögjünk vissza, és ehhez keressétek meg a Bibliátokból, az Ószövetségből Ezékiel könyvét, és egy különleges proféciáról, egy különleges látomásról szeretnék ma reggel beszélni. És hogy még többeket be tudjunk vonni ebbe a kis Biblia tanulmányunkba, szeretném, hogyha három önkéntes lenne, aki egy-egy kis szakaszt ebből majd felolvas. A 37. rész első 14 versét fogjuk felolvasni. Amikor reggel megjöttem, akkor nagyon kevesen voltunk. Én örülök, hogy ennyien együtt vagyunk. Szia, Betty! Szervusz, Ica néni! Örülünk, hogy megjöttetek. Szóval egyre többen vagyunk. És ez jó hír. Arra gondoltam reggel, hogy visszatérünk a 7 évvel ezelőtti időszakhoz, körbeüljük ma reggel egymást, és fogunk beszélgetni. De azért teljesen nem fogjuk feladni, úgyhogy együtt fogjuk felolvasni közösen ezt az igeszakaszt. Úgyhogy ha megvan ez a három ember, akkor hadd mondjam, hogy úgy legyetek kedvesek jelentkezni, hogy majd a mikrofont is oda tudjam adni. Ki az, aki szívesen olvas egy igeszakaszt ebből a 37. részből? Balázs az első. Akkor hadd legyen a tied a 37. rész első 6 verse. Következő, az pedig a 7. verstől a 10. versig. Ki az, aki szívesen felolvasná? Erika, nagyon köszönjük. És végül pedig a 11-től a 14. versig. Ki az, aki szívesen tenni, hogy felolvasná az Ezékiel 37-et? Már csak egy emberre van szükségünk. Tényleg álmosak vagyunk még, úgyhogy... Akkor hadd jelöljem ki az önkéntest. Edina, köszönöm. No, akkor kövessük úgy, hogy a Balázsnak én odaadom a mikrofont. Erika, megtennéd, hogy addig ide ülsz, amíg... Hogy... Köszönöm.
Látomás Izrael újjáéledéséről. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem. Profétálj a csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek. Így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen-igen nagy sereg volt.
Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja. Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr.
Köszönöm nektek. Néhány évvel ezelőtt voltam egy konferencián, ami egy új gyülekezetek alakulása konferenciája volt, és volt egy felirata ennek a konferenciának, hogy könnyebb szülni, mint halottat támasztani. Néhányan lehet, hogy ott voltatok. Ez egy igaz gondolat. Én még egyiket se próbáltam. A szülést közelről már végignéztem, de így sem volt könnyű, vagy az sem könnyű. Halottat támasztani meg egyáltalán nem is próbáltam még, és nem is hiszem, hogy sikerülne. Nagyon nehéz dolog mind a kettő. Az egyik lehetetlen, a másik pedig nem könnyű. Mégis, amikor arra gondolunk, hogy ha valami elmúlt, akkor könnyebb egy újat hozni, könnyebb új dolgokba belevágni, mint a régit folytatni. Nem tudom, hogy ti milyenek vagytok, hogyha saját életetekre gondoltok. Amikor nehézségekben vagytok, akkor könnyebb otthagyni és valami újat kezdeni, vagy könnyebb, vagy inkább küzdötök azokkal a dolgokkal, amiben vagytok, hogy ezt valahogy jobbá fordítani. Hogyha az én küzdő szellememre gondolok, sokszor, amikor sportolok, mondjuk pingpongozok, volt olyan érzésem, amikor az ellenfél 15-11-re vezetett, 18-11-re vezetett, hogy ezt már feladom, aztán majd a következőt behozom. És néha kipróbáltam azt, hogy küzdeni fogok, akkor is, amikor 20-15-re vezet az ellenfél, és már csak egy pont kell neki, mert megtapasztaltam azt, amikor úgy mondjuk a sírból hoztam vissza azt a meccset, hogy milyen érzés. És tudtak ilyen érzésre biztos ti is gondolni, amikor valami nagyon elveszettnek hit dologról, nem mondtatok le, küzdöttetek érte, és szinte úgy éreztétek, hogy az ellenfélnek csak egy pont kell, nagyon könnyű behúzni ezt a meccset, és mégis nyertetek. Az a felszabadító érzés milyen? Emlékeztek ilyenekre az életetekből? Összehasonlíthatatlan. Összehasonlíthatatlan azért, mert sokszor, hogyha újat kezdünk, semmi garancia, hogy ott nem fogunk hibázni. És semmi garancia arra, hogy az könnyedén fog jönni, és a könnyedén a mi sikerünket hozza. Magyarországon azt vettem észre, hogy hát minden nagyon jól megy, nagyon jól mennek az emberi kapcsolatok, sokszor arról olvasok sztár párokról, hogy hú, milyen jól megvannak ezek együtt, egy hangos szó nem hagyja el az otthonukat, nagyon jól kijönnek, minden nagyon jól megy, nagyon élvezik, fú, nagyon jól mennek a dolgok. Aztán később arról olvasunk, hogy hát már nem működött, és mind a kettőnknek már új kapcsolatai vannak, kiléptünk, már halott volt ez a kapcsolat, nem igazán működött, és most ismét boldog vagyok, megtaláltam a boldogságomat. És ilyenkor arra gondolok, hogy az elsőjét nem küzdött, most van a második, vagy akárhanyadik, mi garancia arra, hogy ez nem ugyanúgy fog véget érni? Azért, mert az emberi természet nem változik. Egy új játékban vagyunk, egy új meccsen vagyunk, de a küzdő szellemünk ugyanaz. És az eredmények fogják befolyásolni azt, hogy mennyire küzdök dolgokért. Tehát könnyebb szülni, mint halottat támasztani, ez igaz, egyik sem könnyű. Kivéve akkor, hogyha az Isten belenyúl, és azt mondja, hogy bár halott dolgok vannak körülöttünk, vagy talán bennünk már rég meghaltak dolgok, és az Isten mégis belenyúl dolgokba, és azt mondja, hogy hadd tegyem le a kézjegyemet. És bizonyítsam azt be nektek, bizonyítsam azt be neked, hogy halott vagy halottnak itt dolgok is újra tudnak éledni. És amikor ezt megtapasztaljuk, azt az érzést, azt a kitörő, frenetikus érzést, azt hiszem senki nem cserélné el. És hogyha az Istennel volt ilyen élményünk, akkor azt mondjuk, hogy ezt az érzést, hogy én ezt megtapasztalhattam az Istenből, Ilyen a megtérésünk, semmiért nem cserélném el, igaz? Ez a miénk. Megtapasztaltuk, hogy a győzelem nem miattunk van, de mégis mi éljük át. Hát valami hasonló dolgokon ment keresztül Ezékiel próféta, hogy halott dolgok aztán életre keltek, és nem akármilyen ígéreten keresztül ment. Ez a látomás, ez a proféciai látomás, ez nem egy születéssel kezdődik, hanem a halállal. Nem egy könnyű történet, nem egy könnyű képet tár elénk Ezékiel, amit az ő látomásában látott, hanem bizony ez a halálról szól. Azt mondja, az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr a lélek által, és letett egy völgyben, amely tele volt csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Mit jelent ez? Néhány évvel ezelőtt, amikor Attilával szolgáltam egy nagy találkozásban, és városról városra jártunk, akkor azt mondtam neki, hogy én nagyon szeretek a temetőkbe sétálni. Nem tudom, hogy ki van még hasonló módon, mint én. Nem azért, mert valami bajom lenne, és valami menedéket keresek, hanem nagyon sok mindent elárul az emberekről, az adott városról, hogy hogyan temetkeznek, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kultúrához. Nagyon sokat elárul, hogy milyen feliratok vannak a fejfákon, milyen nevek vannak, és sokszor ki lehet találni, hogy milyen hátterű emberek laknak ott abban a városban, vagy laktak ott ebben a városban. Hogyan viszonyulnak halottaikhoz, hogyan viszonyulnak az élethez, sokszor látszik, hogy hogyan viszonyulnak a halálhoz. És hogyha azt nézzük, hogy kultúrákat leginkább úgy tudtak felderíteni, régmúlt kultúrákat, népeket, népcsoportokat, hogy temetkezési szokásaikat vizsgálták meg, akkor nagyon sokszor kiderültek, hogy hogyan éltek az őseink. Hogyan éltek az egyiptomiak, az aszkétok, az inkák, nagyon sokféle népről úgy maradtak fel hagyományok, úgy maradtak fel egyáltalán információk, hogy a temetkezési szokásaikat néztük meg. Miben hittek? Nagyon sok ember mellett, fáraók mellett megtalálták a kedvenc tárgyaikat, a kedvenc szolgáikat, hogy majd a túlvilágon biztos szükség lesz rájuk, tehát hittek valamiben, hittek valamilyen módon a túlvilágban, készültek rá. Nagyon sok információt megtudunk ebből. Ez az igevers, ez az ige, amikor olvassuk, azt láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon furcsa temetkezési szokás tárul elénk, igaz? Mi volt itt ez a szokás? Hogyan temetkeztek? Milyen látomása volt a prófétának? Kivitte a lélek egy völgyben, és mit látott? Csontokat mindenfele. Egy nagyon furcsa szokás ez. Háborúk után szoktak beszélni, és nagy port kavar mindig a tömegsírok kérdése, amikor az embernek nem adják meg a végső tisztességet, hanem embertelen módon tömegsírokba helyezik. Talán azért, mert ott haltak meg, és csak beföldelték, vagy név nélkül temették el őket, és nem adták meg azt a végső tisztességet nekik, ami egy embernek jár. Hogy legalább kapjon egy fejfát, amire a neve föl van írva, és az, hogy mikor született, mikor halt meg. Na, hát ezeknek az embereknek itt ebben a völgyben ez nem adatott meg. És nem csak egy ember volt, hanem egy egész nép. És azt látja a próféta, hogy egy olyan nép van gyakorlatilag előtt, a lábai előtt, akiket lemészároltak. Nem volt idejük elbúcsúzni szeretteiktől, nem volt idejük az egyénüket megérizni, hanem tömegesen voltak ott, egy egész nép. Még csak el sem voltak temetve. És azt mondja, nagyon sok csont volt ott körülöttük. Nagyon sokat látott. A másik pedig, hogy egy fontos információ, hogy ezek a csontok milyenek voltak? Szárazok. Tudjátok, akkor, amikor ezt olvasom, eszembe jut, hogy ezeknek az embereknek még csak a tömeg sír érzése sem maradhatott meg. Vagy a tömeg sír segítsége sem, hogy ennyi fent maradjon. Még csak el sem temették őket. Még csak csoportosan sem emlékezett rájuk senki. Ahogy voltak, egész nép ott maradt, és nem volt utánpótlás, még csak annyira sem, hogy eltemessék őket. Ott maradtak a felszínen. És ez az állapot, amit úgy találunk, hogy ez a teljes reménytelenség. Én nem gondoltam, hogy emberek mennyire félnek haláltól, azt sejtettem, de hogy sok emberben az a kérdés, hogy vajon ki fog eltemetni? Vajon, ha meghalok, mi lesz velem? Sokan félnek attól, hogy a föld felszínén hagynak engem. Én nem is gondoltam erre. Beszéltem emberekkel, és ilyen félelmeik vannak. Mi van, hogyha csak úgy kilépek, és semmi nem marad utánam? És a próféta nagyon érdekes módon reagál erre. Kiviszi a lélek, látja ezeket a csontokat, és benne van, hogy ezektől az emberektől nem vettek búcsút. Ezek az emberek meghaltak egyszerűen. És egy érdekes beszélgetés indul. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok. Én így feleltem. Ó, uram, uram, hát te tudod. Ezért kiel, amikor 9 éves lehetett, egy részét a népnek elhurcolták. Ez még nagyon nem hatotta talán meg őt. Kisgyerekként talán érzékelt belőle valamit, talán nem. Aztán az elhívása nem Izraelben, nem Jeruzsálemben történik a templom körül, hanem a Kebár folyónál Babilóniában egy koncentrációs táborba, a templomtól, a kultúrájától, az Isten közelétől teljesen messze. És az Isten innen hívja el ezt a prófétát, körülbelül 28-30 éves lehetett, és majd fogunk erről beszélni, de ajánlom figyelmetekbe, hogy az ő elhívási történetét az első részekben majd olvassátok el. Amikor megtapasztalja az Úr dicsőségét, és elindul, és elkezdi követni az Istent. És aztán az Isten szól hozzá, látomásokat ad, és az egyik ilyen látomása, amikor megmutatja neki a népet, megmutatja neki Izrael népét, megmutatja neki a reménytelen népet, aki ketté szakadt országrészből, szétszórattatásban él, és remény nélkül vannak. Tehát ez a jelenlegi állapot. Ez az állapot az, amiben mi most megérkezünk a 37. fejezetben. Emberileg mit mondunk erre az állapotra? Azt mondjuk, ha ez van, hát akkor az utolsó majd kapcsolja el a villanyt, és ennyi volt a történet. És még utolsó sem volt, aki lekapcsolná a villanyt. Nem volt, aki hozzászólna ehhez a történethez. És az Isten megfordul, és azt mondja, hogy amikor látod ezeket a csontokat, látod ezt az állapotot, látod ezt a reménytelen állapotot, gondolod-e azt, hogy van ebből remény, vagy van ebből tovább lépés? Az ember reakciója az lenne, hogy tovább lépés nincs, legfeljebb egy újat tudunk kezdeni. Halottat támasztani senki nem tud. Szülni sem könnyű, ebben az esetben még ez is nagyon nehéz. Hova, kit és hogyan? Hogyan induljunk újra? Hogyan tudna újraindulni ez a nép? Szóval megelevened neki ezek a csontok, emberfia. És Isten nem arra gondolt, hogy ő most egy csodát akar tenni, és azt mondja, hogy hát akkor most villancsunk valamit az én mindenható képességeimből, és nézd meg, hogy hogyan kell itt tovább indulni, hanem mit csinál az Isten? Semmi különöset. Azt mondja, hogyha profétálsz nekik, akkor mit fognak csinálni ezek a csontok? Szóval profétálj a csontokról, mondd meg nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az Úr igéjét, így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Olyan érdekes, hogy Isten fogja ezeket a csontokat, összerakja, inakat tesz rá, húst tesz rá, és beborítja bőrrel. Már majdnem kész az ember. Ez a történet valahogy megismétlődik, és az első ilyen emlékszem, vagy ahogy visszaemlékszem a Mózes 1 Mózes 2 hétre, ugyanez a folyamat már egyszer megtörténik. Emlékeztek rá? Fogja az Isten a föld porát, összeformálja, összegyúrja, már majdnem kész az ember, és mit tesz? Saját lelkét adja belé. Akkor, amikor Ezékiát kiviszi a prófétát ebbe a völgybe, akkor Isten nem az ő csodatívő erejét akarja fitoktatni és megmutatni, hogy én erre képes lennék. Én ezt meg tudnám tenni. Ő nem csodát akar tenni, hanem az isteni alkotását mutatja be Ezékielnek. És egy kicsit bemutatkozik az Isten. Mit tudunk az Istenről? Hatalmas, mindenható, idő felett álló, tér felett álló. És ebből egy kis ízelítőt ad ennek az embernek, ennek a prófétának. Amikor mi megszületünk, akkor elkezdünk egy időségbe gondolkozni. Született 1975, november 26, ez én vagyok. Túl sokat már nem tudok hozzátenni, sőt a múltamhoz sem tudok sokat hozzátenni, néha úgy érzem a jelenemhez sem, néha a jövőmhöz sem tudom, hogy mit fogok tudni hozzátenni, csak szemlélni tudom. Ez már elmúlt. De valahogy így gondolkozok, hogy van egy látható életem, megszülettem, és élek, és várom, hogy merre fog haladni az életem. Az Isten pedig ebben a látomásban kilép ebből az időségből, és azt mondja, hogy ha kilépünk ebből az időségből, akkor nézzük meg, hogy milyen volt ez a nép, amikor még élt. És ezt a folyamatot egy másik időponttól kezdjük el vizsgálni. Akkor, amikor még élet volt ebben a népben. Neki nem gond az Istennek egy másik időpontban néznie bennünket. Nem gond egy másik térből figyelni bennünket. Mi vagyunk kötve ehhez az időséghoz. És azt mondja, újra formálom, és te úgy fogod megélni, hogy feltámad ez a nép, úgy fogod megélni, hogy újra összeállnak ezek a dolgok. Pedig én mit csinálok? Én csak az alkotásomat élem ki bennetek. Alkotok, újat alkotok, összeformálok, összegyúrlak benneteket, és a saját lelkemet adom, és újra fogtok indulni. Egy új élet fog a régiből keletkezni. Szóval megelevenednek ezek a csontok. Jézus megkérdezte Pétertől, nemrég foglalkoztunk ezzel az igével háromszor, és mit mond Péter, amikor csodálatos halfogás után? Hát, Uram, te tudod. Jó van, tudod, hogy tudom, hogy ez nem egészen úgy van. Akkor, amikor megkérdezi a lélek Ezékieltől, hogy na, szerinted megelevenedik ez? Azt mondja, hát te tudod. Nekem nem az sugallja, hogy ő nagyon biztos a dolgában. Igaz? Akkor, amikor valaki előáll, és azt mondja, hogy hát én ebbe vagy abba a dologba szeretném befektetni a pénzemet, akkor azt mondom, hát te tudod, én azért ebben óvatosabb lennék, nem lennék olyan biztos. Odáll az Isten Ezékiel elé, és azt mondja, hogy na, akkor tegyünk egy próbát. Nézzük meg, hogy lehet-e életet kelteni ezekbe a csontokba. Hát, te tudod, én azért ebből valahogy még szeretnék kimaradni. Ez egy túl nagy kockázatos vállalkozás. Nehéz halottat támasztani, és még szülni sem túl könnyű. És az Isten azt mondja, hogy ha én alkotok, nem csodát teszek, nem trükközök, hanem alkotok. Újra formálok valamit, és a saját lelkemet adom belé. Azt mondja, saját lelkemet adom belé. Itt egy szó szerepel, ami úgy is lehet fordítani, hogy lehellett szél, lélek. Nem tudjuk pontosan, hogy ez meg volt ez a szó. De azt tudjuk pontosan, hogy mi következett ebből a lélekből. Mi következett ebből a fuvallatból. Mi jött ki ebből? Élet. És azt mondja az Isten, hogy az, ami eddig halott volt, hogyha én alkotok, függetlenül attól, hogy az ember úgy gondolja, hogy ez már rég lejárt az életében, abból újra élet keletkezik abból. 11. versben azt olvassuk, hogy akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a csont Izrael egész háza, amely most azt mondja, elszáradtak a csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk van. Profétálj, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Ez az Izrael házának a reménységéről szól. Az a népről, amely korábban ketté szakadt, amelyik most a fogságban van, szétszórattatik, nem népként él, menekültek egyénileg és népként, és szét vannak szórva, és azt mondja, hogy összegyűjtelek, egy néppé formálak benneteket. Újra a népem lesztek. Kérdés az, hogy vajon miért? Mi van az Isten fejében, vagy mi van az Isten szívén, amikor újat cselekszik? Hajlamosak vagyunk úgy a nehézségekre gondolni, hogy újra van szükségünk, Istenem, segíts, mert nem bírom. Istenem, segíts, hogy aztán megmutathassuk együtt, hogy kik vagyunk. Istenem, segíts, mert ugye az nem lehet, hogy ilyen dolgok történjenek velem. Nagyon érdekes Ezékiel elhívása, amikor lát egy látomást egy járműről, ami dicsőségesen bevonul, és érdekes, hogy nincs cél meghatározva, hogy ez miért történik. Nem azért mond igent az Istennek, mert az Isten valami dicsőséget elhív, és azt mondja, hogy ha igent mondasz, akkor ez lesz a következménye. Hanem lát egy látomást, és azt mondja, hogy csatlakozni akarok az Istenhez. És az Isten itt is ezt mondja. Azért cselekszem ezt, hogy megmutassam, hogy én vagyok az Isten. Nem azért, hogy megmutassam, hogy ti kik vagytok, mert nélkülem ott hevernétek a völgyben, csont a csonton. De azért mutatom meg, mert hogyha hisztek és követtek, akkor a népem lesztek, és azért mutatom ezt meg rajtatok, hogy az én dicsőségemet hirdessétek. Nem azért, hogy jobb legyen nektek. Nem azért, hogy valami okot adjon nektek, hogy másokká váljatok, hanem azért, mert az Isten hívja el a népét. Akkor, amikor vágyunk valamire, lehet vágyni arra, hogy halott dolgok megelevenedjenek, és új kezdődjön. De mi a célunk vele? Mire hív el az Isten? Az a célunk, hogy az Isten dicsősége legyen nagyobb az életünkön, az Isten dicsőségét hirdessük, vagy azért, mert fáj. Vagy azért, mert ezt már nem nagyon akarjuk. Azért, mert jobbra vágyunk, csak úgy pusztán. És az Isten arra hívja el a népét, hogy egy új induljon el olyan dologról, amit halottnak hittek, azért, hogy a dicsőségét megmutassa. Hogyha arra gondoltok, hogy hány ilyen esemény, hány ilyen dolog van körülöttünk, vagy a saját személyes életetekben, ami már nem működik. Ami nem úgy működik, ahogy indult. Nem úgy működik, ahogy azt megálmodtuk. De még csak nem is úgy működik, ahogy tavaly, vagy 10 éve. És azt mondjuk, de jó lenne újat kezdeni. De jó lenne kilépni, és valami újat. De jó lenne megtapasztalni az Istent, hogy ebben a régiben újat tud adni. Azt mondja Jerémiás 31-33-ban, eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni. Ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ő pedig népem lesznek. Ezékielnek azt mondja, hogy a kőszívet egy 20 szívre fogom cserélni. Halottnak itt kőszívet egy élő szívre fogom cserélni. Ez az Isten terve. Így tud az Isten halott dolgokból új dolgokat cselekedni. Azokról, amikről mi már lemondtunk volna. Olyan érdekes, hogy olyan nehezen lépünk ki abból a közegből, amiben vagyunk. Azt mondjuk, hát nem úgy működnek a dolgok. Megtapasztaltunk már az Istenből dolgokat, de hát ez nem olyan, ez nehezebb, ez más, ez újabb. És az Isten azt mondja, hogy nem történik más ezzel a néppel sem, csak újra formálom őket. Nem a földből, hanem a saját csontjaikból. Saját életüket fogom megújítani. És olyan nehezen hisszük el, hogy az Isten erre képes, igaz? Ez egy jó történet, egy régi profécia, de hogy jövünk mi ehhez? Lehet, hogy ismeritek azt a viccet, amikor a kislány benéz az ágy alá, és rohan a nagymamájához, és azt mondja, nagyi, az ágy alatt vagy volt valaki, vagy lesz valaki. Mert a nagymama arról beszélt neki, hogy porból lettünk, és porrá leszünk. És hogyha ez igaz, akkor ez a folyamat, ez körkörös. Ez nem ért véget. És olyan sokszor vicces, nagyon kedvelem ezt a kis történetet, ezt a kis viccet, de olyan sokszor elfelejtjük azt, hogy az Istennek nincsenek lehetetlen dolgok. És azt mondjuk, hogy hát az Isten alkotott, de ez már véget ért, ez már lefutott mérkőzés. Ebből mi már nem akarunk semmit, bárcsak egy újat kezdhetnénk, bárcsak valami új jönne. És az Isten azt mondja, hogy a csoda az, hogy ő meg tudja újítani ezeket a dolgokat bennünk. Meg tudja újítani az életünket, kapcsolatainkat, az egyházat, gyülekezetünket, és azokból a csontokból, amin valamikor élet volt, valamikor máshol szóltak ezek a csontok, újra életet tud vinni. És azt mondja a Biblia, ez a rész, hogy ez a reménység. A lefutott dolgok, a halott dolgok Istennel reményt adnak. És Ezékiel nem a csontokba hitt, nem az inakba hitt, nem abban hitt, hogy ez a folyamat ez tényleg megfordulhat, hanem abban hitt, hogy az Isten ezt meg tudja csinálni. És azt mondja, hogy az a nép, amely minden reményét elvesztette, ha az Istenben bízik, akkor minden reményét visszakapja. Na honnan jön a reményünk? Hogyan gondoljunk mi a reményünkre? Ma, amikor olvassuk ezt a régi történetet, és azt látjuk, hogy egy folyamatot Isten visszafordít. Miben reménykedhetünk mi? Én három dolgot szeretnék csak megemlíteni. Az egyik a reménységünk az Isten igéjéből kell, hogy jöjjön. A második jöhet a tapasztalatunkból, amit már átéltünk az Istennel. És a harmadik, ahonnan jöhet a reményünk, az a hitünk. Mit jelentenek ezek? Sok emberrel beszélgetek, amikor bizonyságot teszek, és azt mondja, hogy hinnék a Bibliában, de elég sok kanyar van benne. Hallottatok már ilyet? Beszélgettetek így emberekkel? Hinnék én benne, de hát azért nem minden igaz benne, vagy a fele sem igaz, vagy nagy része nem igaz. És amikor megkérdezem, hogy na, mi az, amiben nem hiszel? Szerinted mi az, ami nem működik? Nem tud példát mondani. Hát én ismerem a Bibliát, de most nem tudnék példát mondani, de nem működik. A reménységünk jön-e a Bibliából, az Isten igéjéből? Héten beszélgettünk a munkatársainkkal, hogy vannak ígéretek a Bibliában, amit nagyon nehéz azt mondani, hogy hát ez az ígéret most rólam szól, nekem szól, és én ezt kinevezem saját ígéretemnek, és annak úgy kell történnie. De hogyha megfordítjuk ezt a folyamatot, és azt mondjuk, hogy a Bibliában vannak törvényszerűségek, amit én elhiszek, és ráépítem az életemet. Jöhet ebből a reménység? Jöhet ebből reménységem? 2 Péter 2.6.7-ben azt találjuk, ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek hívőknek ez drága kincs. Azt mondja az Isten, hogy letesz egy pontot, az életünkben egy sarokkövet, amihez lehet ragaszkodni. Ki ez a sarokpont az életünkben? Kiről beszél a Biblia? Akkor, amikor összegyűjti a népet, tudjuk, hogy Izrael nem ebben az összegyűjtésben él. A nagy összegyűjtés akkor lesz, amikor Krisztus megjelenik. De Jézus itt volt, és azt mondta, Isten rámutatott, hogy ő az én fiam. Benne gyönyörködjetek, őt kövessétek. Ráhallgassatok. Ő a sarokpontja, ő az alapja az életünknek. Ez egy bibliai igazság. És azt mondja a Biblia, hogy aki benne hisz, az nem szégyenül meg. Ez lehet egy olyan pont az életünkben, amiben reménykedhetünk. Ha így élünk, annak ellenére, hogy folyamatokkal szembe megyünk, máshogy élünk, máshogy gondolkozunk, máshogy cselekszünk, máshogy éljük az életünket. Azt mondja a Biblia, hogyha Jézusban hiszünk, és az ő törvényei szerint élünk, akkor nem fogunk megszégyenülni. Jöhet ebből a reménységünk, hogy nem fogunk megszégyenülni. Az életünk nem fog csődbe menni, mert Krisztusban bízunk. A második dolog, hogy honnan jön a mi reménységünk, az a saját tapasztalatunk. Beszéltem arról az elején, hogy milyen érzés az, amikor átélünk vesztesnek itt dolgokból nagyon nagy nyereséget. Amikor rájöttünk arra először, hogy bűnösek vagyunk, hogy elvesztünk, lehet, hogy ennek óriási fizikai hatásai voltak az életünkben, de lelkünkre mindenképpen, és győztünk, átálltunk a győztes oldalra. Mekkora tapasztalat ez, igaz? Elhisszük, hogy ez a tapasztalat, hogy a vesztes oldalról átállunk a győztes oldalra, ez megismétlődhet az életünkben? Más területén az életünknek? Nagyon szeretek bizonyságtételeket hallgatni, mert arról szólnak a megtapasztalások, hogy az Isten megállít, vagy visszafordít folyamatokat, amiben reménykedhetünk. És nem azért reménykedek, mert neked sikerült, hanem azért, mert az Isten adta ezt a tapasztalást neked, ezt a megtapasztalást. Harmadik, hogy honnan jöhet a mi reménységünk, a hitünk, és mondhatni úgy is, hogy az első kettőnek a közös együttes kihatás az életünkben. Olvassuk a Bibliát, vannak tapasztalataink, és alapozhatjuk rá hitünket. Persze, ha nincsenek tapasztalataink, de elhisszük a Biblia igazságát, az ott kezdődik, hogy megvan már az első tapasztalatunk, és ráalapozzuk a hitünket. Spurgeon azt mondta, hogy kifürkészhetetlen titkokból formálj imazsámolyt, amire leteheted az életedet. És ilyen kifürkészhetetlen titkokkal tele vagyunk. Mondhatni úgy is, hogy problémákkal tele vagyunk, kérdésekkel, kételyekkel tele vagyunk. Itt élünk a jelenben, de nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, nem tudjuk, hogy mi lesz az országunkkal, nem tudjuk, hogy mi lesz a családunkkal. Arra bíztat Spurgeon, hogy ha vannak ilyen kérdések, ilyen kifürkészhetetlen titkok, akkor ne aláessél és ne nyomjon el, hanem formálj imazsámolyt és tedd rá hitedet. És működni fog, és élni fogunk. Azért, mert az Istenből fakad ez. Hát megelevenedhetnék ki ezek a csontok. Nem tudom, hogy ma reggel hány csontod van, vagy milyen színűek, kifehérettek-e már, mert remény nélkül vannak, hogy szükséged van-e arra, hogy megelevenedjen, és újra élet kerüljön. Nem tudom, hogy ki hány csonttal jött ma reggel. Kinek hány területén kell, hogy valami megújuljon. De ne felejtsétek el, hogy az Isten, Istennek, az alkotó Istennek könnyű halottat támasztani. Könnyű olyan dolgot újra élettel feltölteni, amit mi halottnak hittünk. Könnyű teremteni, a saját lelkét adni kihűlt kapcsolatokban, kiüresedett kapcsolatokban, tönkrement életekben. Könnyű életet lehelnie. Erre vágyik az Isten, és ezt akarja megadni. Erről szól az Isten reménysége. Erről beszél a Biblia. Erről szólnak a korábbi megtapasztalásaink, hogy az Isten ezt meg tudja tenni. Honnan jön ez a reménység? Végül hadd olvassak nektek egy bátorítást a római levélből, az 5. részből. Szerintem ezt is nagyon jól tudjátok, meg sokan ismeritek. Mivel tehát, római levél, 5. rész 1. verse, mivel tehát megigazultunk a hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. És azt mondja, hogy sok folyamaton vezet keresztül bennünket, aminek a vége az, hogyha lelkét adja, nem fogunk megszégyenülni, élet kerül benne az ő kegyelméből, és reményt fogunk kapni. Ha itt megnézzük, akkor azt mondja, megpróbáltatáson keresztül leszünk álhatatosak, az álhatatosságon keresztül leszünk kipróbáltak. Ha kipróbáltak vagyunk, akkor van reményünk. A remény pedig nem szégyenít meg. Mivel kezdődik ez a felsorolás? Nem a megpróbáltatással. Mivel kezdődik ez a rész? Nézzétek, mivel kezdődik? Mivel tehát megigazultunk a hit által, mink van az Istennel? Békességünk van az Istennel. Kapcsolatunk van az Istennel. Az élet Pál szerint is, és nagyon sok helyen ezt találjuk a Bibliában, nem a megpróbáltatással, nem az álhatatossággal, nem a kipróbáltsággal, és nem a reménnyel kezdődik. Ezek jönnek. A megpróbáltatás jönni fog. Még meg is állhatunk meg bizonyos megpróbáltatásokban. Álhatatosak is lehetünk egy bizonyos szintig. Kipróbáltak lehetünk nagyon sokféle területen az életünkben. Ez adhat reményt, de a végső reményre ez nem elég. És az, aki ebben a reményben bízik, a saját folyamatában, hogy én álhatatos leszek, mert erős vagyok, én kipróbált leszek, én erős leszek, reménykedhetek magamban, az el fog bukni. Azt mondja ez az igevers, és hadd fejezzük be ezzel, és vágyunk erre, hogy mivel tehát megigazultunk a hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És azt gondolom, hogy az igazi remény ezzel indul. Békességünk van az Istennel. Békességünk van az Istennel. Az Isten erre hív bennünket ma. Hadd legyen ez egy bátorítás ma reggel nekünk. Hogyha száraz csontjaink fájnak, akkor azt üzeni az Isten, hogy legyen vele békességünk. Mert ezeket a csontjainkat, ezeket a kihűlt dolgainkat az Isten élettel akarja megtölteni. Azért, mert ő ezt meg tudja tenni. Nagyon sokszor a láthatókban gondolkozunk. Ezékiel azt látta látomásban, hogy ezek a csontok, és ezen nem lehet javítani. És az Isten mit csinál? A láthatatlanból kihoz dolgokat, és láthatóvá teszi. Hiszünk abban, hogy két világban élünk? Látható világban, ha nézünk a látható világra, akkor nincs reményünk. Akkor addig tart a reményünk, amíg látunk dolgokat. Ha ebben bíznánk, akkor nagyon nehéz életünk lenne. Akkor folyamatosan kellene látnunk a családunkat, a gyerekeinket, a pénzünket, a vagyonainkat, mert folyamatosan látnunk kellene, hogy hatással tudjunk lenni rá. Isten azt mondja, hogy a láthatatlanból megterem dolgokat. Amit a próféta nem lát, ő előhoz, saját lelkét és életet ad. És ez az élet, ez az Istennel való békességgel indul. Úgyhogy arra hívom magamat is, és arra hívlak benneteket is, hogy ha vannak ilyen csontjaitok, amiben megújulásra van szükségetek, akkor kezdjük azzal ma, hogy legyen békességünk az Istennel. Jöjjünk az Istenhez, és ő fogja adni a tőle jövő reménységet és az életet.